Üdvözlök mindenkit! Ez a Trendcast a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Én Szűcs Tamás vagyok, a K&H alapkezelő tudásmenedzsere, eheti vendégem pedig Hajósi Péter, a K&H alapkezelő befektetési igazgatója. A beszélgetést a kialakult helyzetre való tekintettel nem személyesen, hanem online rögzítjük. Szia Péter, köszöntelek így a távolból is.
Szia Tommy, én is üdvözlök mindenkit.
Arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ti, mint a K&H befektetési szakemberei, hogy látjátok a jelenlegi piaci környezetet? Milyen folyamatokat láttok, amik hatással lehetnek a befektetési termékekre? És itt is szerintem kezdjük inkább a legforróbb témával, ugye a koronavírus miatti leállások fokozatos megszűnésével. Mostanában szinte minden arról szól, hogy a gazdaságok újraindulnak, és a lakosságra vonatkozó korlátozások is enyhülnek. Szerinted túl vagyunk-e már a nehezén? Mit gondolsz erről?
Azt gondolom, hogy a nehezén egészségügyileg talán túl vagyunk, ami alatt azt értem, hogy márciusban ugye nagyon gyorsan zártunk be mindent, nagyon gyorsan vonultunk karanténba, nem csak Magyarországon, hanem a világ egészében, és gyakorlatilag az elmúlt két és fél hónapot azt karanténban, vagy nagyon szigorú szabályok között töltöttük, és éltük a mindennapjainkat. Az látszik, hogy ez hasznos volt, mert sikerült azt a bizonyos görbét, járványgörbét ellaposítani. Tehát sikerült megfogni a vírusnak, a vírus terjedésének az első szakaszát. Viszont azt gondolom, hogy gazdasági értelemben, és amikor megtakarításokról beszélünk, akkor gazdasági értelemben kell nézni a dolgokat. Igazából még csak most kezdődik a java ennek az egész koronavírus történetnek. Most kezdődik a tánc. Mert ugye három dimenzióját lehet megkülönböztetni a mostani helyzetnek. Van egy egészségügyi értelemszerűen, egy egészségügyi vagy járványügyi dimenziója. Emberek betegednek meg, emberek halnak meg, és erre koncentráltunk most első körben. De ugye ennek van egy szociális dimenziója is, hiszen azt látjuk, hogy egyelőre az alacsonyabb jövedelmi, alacsonyabb, kevesebb megtakarítással bíró rétegeket érinti jobban a mostani helyzet. És ezt a dimenzióját is figyelembe kell venni a mostani történéseknek. És hát van egy gazdasági dimenziója, a cégek hogyan tudják átvészelni a mostani helyzetet, illetve mely cégek, mely iparágok kerülhetnek bajba, vagy akár nyertesen mely cégek kerülhetnek ki a mostani helyzetből. És ezekben a dimenziókban érdemes ezt nézni. Most azt látjuk, hogy valóban újra nyitunk, úgyhogy inkább a szociális vagy gazdasági dimenziók kerülnek fókuszba, és picit több teret engedünk a vírus terjedésének. Azt gondolom, hogy nagyon sok még a megválaszolatlan kérdés a vírussal kapcsolatban. Van-e immunitás, a nyár segít a terjedést, mármint lassítja a terjedést, vagy nem. Nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. Talán a legfontosabb megválaszolatlan kérdés a vakcina kérdése, mert azt látjuk, hogy a végleges megoldást, azt majd a vakcina kifejlesztése, egészen pontosan a vakcinának a tömeges elérhetővé válása fogja megoldani, amikor kb. 3-4 milliárd embert a Földön beoltanak, akkor lehet azt mondani, hogy talán vége van, vagy a lecsengő fázisba kerül ez a koronavírus, de ez még messzi van, tehát ez szerintem ilyen 1-2 év még legalább, amíg egyáltalán látjuk azt, hogy mikor lehet ennyi embert beoltani, és talán ráléphetünk a gyógyulásnak az útjára. Úgyhogy a kérdésedre az a válasz, hogy a egészségügyi szempontból igen, talán túl vagyunk a nehezén, viszont gazdasági és szociális szempontból még igazából sok a megválaszolatlan kérdés.
Az elmúlt hónapokban minden a vírusról szólt, és így a korábbi témák, mint például a Brexit, meg a kereskedelmi háború, vagy az amerikai elnök választás, számomra kicsit olyan volt, mint a háttérbe szorultak volna. Ezeken a területeken ti láttok valami változást, vagy egyelőre továbbra sem figyel rájuk senki?
Hát ahogy újra nyitunk, úgy újra nyitjuk ezeket a témákat is. Tehát az elmúlt hetekben a régi lemez, vagy régi lemezek, régi slágerek újraindultak. Ezek között ugye a legfontosabb értelemszerűen az amerikai elnökválasztás, hiszen idén novemberben elnököt választ az Egyesült Államok, hogy az Egyesült Államok a legnagyobb piacgazdaság, és nem mindegy, hogy ki vezeti ezt az országot. Úgyhogy ez a legfontosabb téma. Itt ugye Donald Trump van az egyik oldalon, a republikánus oldalon, és most már látjuk, hogy Joe Biden, korábbi alelnök, lesz a demokrata kihívó. Ez egy érdekes kérdés, fontos kérdés, úgyhogy ez mindenképpen mozgatni fogja a piacokat. Mit ígérnek a választóknak, mit ígérnek a piacoknak ezek az elnökjelöltek. Azt is látjuk már, hogy a kínai-amerikai konfliktus is újra éled. Ilyenek különös színezetet ad most a vírus, hogy akkor honnan is indult ez a vírus, kitett a vírus elterjedéséért. Ez egy új dimenziója a kínai-amerikai viszonynak, de visszajöttek a kereskedelmi háborúval kapcsolatos kérdések, visszajöttek a technológiai transferrel kapcsolatos kérdések, vagy a legújabb most, hogy a kínai cégeket az amerikaiak megpróbálják kiszorítani a saját tőzsdeikről, tehát megpróbálják elvágni a kínai cégeket a fejlett piacok finanszírozásától. Újabb és újabb dimenziói nyílnak ennek a kérdésnek. Ott van a Brexit, ami ugye egy megoldatlan kérdés továbbra is, főleg az Európai Uniót vagy az európai térséget érinti. Itt egyébként azt gondolom, hogy talán itt várhatunk leginkább arra, hogy halasztás lesz, tehát az utolsó pillanatban akár dönthetnek úgy is, hogy akkor még adnak maguknak időt arra, hogy kitalálják a megoldást, hogy a britek hogyan fognak kilépni az Európai Unióból. Ugye az amerikai elnökválasztást nem lehet elhalasztani, egy Brexitet, vagy annak az árószakaszát el lehet halasztani.
A gazdasági sajtóban az elmúlt hetekben sokat lehetett arról olvasni, hogy a mostani helyzet hatására akár új lendületet is kaphat az európai integráció. Itt miről van szó pontosan?
Mi az előbb beszéltem amerikai elnökválasztás, vagy Brexit, vagy a kínai-amerikai viszony, azok inkább ilyen negatívabb hírek. De ugye vannak pozitív hírek is, és ilyen szempontból az egyik legfontosabb talán az, hogy Európában, mint hogy előre menekülnének a politikusok. Ugye az Európai Unió, vagy azon belül inkább az eurozóna, az próbál egy egységes gazdasági övezetté válni, és ennek a jegybanki lába, vagy monetáris lába az megvan, hiszen egy devizát használnak, az eurót, amit az Európai Központi Bank, mint egyedüli központi bank menedzsel. Viszont ennek a fiskális költségvetési oldala hiányzik, ellentétben például az Egyesült Államokkal, ugye a szövetségi költségvetés az egy fontos tétele az amerikai gazdaságnak, ez az európai gazdaságokra, európai térségre nem mondható el. És itt látjuk azt, hogy a francia-német tenger, mint hogyha mozdulna ebbe az irányba, egy 500 milliárd eurós csomagról beszélnek, ami egy kis lépés, de egy fontos, szimbolikus lépés, ez az európai teljes GDP-nek kb. 3-4%-át teszi ki, és ez vissza nem térítendő támogatás lenne, tehát ilyesmiben gondolkoznak, nem hitelben, hanem vissza nem térítendő támogatást adnának a bajba került országoknak. És akkor innentől jönnek a kérdések ezzel kapcsolatban, hogy ki fogja finanszírozni, hogyan fogja finanszírozni, mit szólnak ehhez az északi, tehát a befizető országok. Kérdés az is, hogy ezt csak az eurozóna országai vehetik majd igénybe, vagy esetleg az Európai Unió tagállamai is, így többek között Magyarország is, és itt már ugye látjuk az áthallást, vagy az átkapcsolást a magyar gazdaságra. Tehát ez az európai integráció, vagy fiskális költségvetési integráció, ennek lehetnek magyarországi, biztos, hogy lesznek magyarországi vonatkozásai is.
Ha már szóba hoztad Magyarországot, akkor beszéljünk egy kicsit Magyarországról. Ugye márciusban történelmi mélypontra gyengült a forint, nagyon sokan megijedtek, hogy ez hová is fut ki, viszont most úgy látszik, hogy van egy kis megnyugvás. Te mit vársz rövid vagy középtávon a forint árfolyamától?
Márciusban az történt, amit mi vártunk, már régóta vártunk, hogy a forint gyengülni fog, különösen ilyen éles kiéledett helyzetekben a forint gyengülni fog. Ez történt. 3,40-ről nagyon gyorsan pár nap alatt, egy-két hét alatt elszaladtunk 3,70-ig. A sebesség azért minket is meglepett, hogy őszinte legyek, mert nem gondoltuk, hogy ennyire gyorsan fog ez bekövetkezni, és valószínűleg a jegybankot és a Magyar Nemzeti Bankot is meglepte a sebesség, a gyengülésnek a sebessége, hiszen viszonylag gyorsan kamatot emelt, a rövid kamatokat 1% körüli szintre hozta vissza korábbi nulláról. Ez segített megtámasztani a forintot, és most visszajöttünk ebbe a 350-360-as sávba. Hosszú távon mi lesz? Azt gondolom, hogy további gyengülés, ha nem is ennyire gyorsan és ennyire vehemensen, de azt gondolom, hogy a forint gyengülésre a gazdaságpolitikai döntéshozók továbbra is úgy tekintenek, mint a gazdasági növekedést, az export vezérelt magyar gazdasági modell segítőjét látják a forint gyengülésben, úgyhogy további forint gyengülésre számítunk, fokozatosan fog ez bekövetkezni. Hogyha megint elszaladnánk, akkor a jegybank biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában meg fogja ezt fogni. És ugye most azt látjuk, hogy ilyen 3,48-3,50 körül van a forint, amikor beszélgetünk. Azt gondolom, hogy ez már az erős oldala a forintnak, tehát el kell felejteni a 3,30-as, esetleg 3,40-es forintokat. Inkább a 3,50 vagy a 3,50 fölötti euró árfolyamhoz kell hozzászoknunk.
A K&H alapkezelőnél a te csapatod kezeli a befektetési alapokat, amelyek amúgy rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket a magyar piacon. De mi az, amit most tesztek a jelenlegi bizonytalan helyzetben? Tehát mi az, amiben befektettek, mit kerültök?
Köszi a dicséretet, valóban így van, hogy a privátbankár.hu-n sikerült fontos díjakat elhoznunk idén is, különösen a vegyes alapokra vagyok büszke. És a vegyes alapokat valóban aktívan kezeljük, tehát minden alapunkat aktívan kezeljük, de itt a vegyes alapokról beszélünk. Hát az előzőek alapján szerintem nem lesz meglepő a válaszom. A részvényekkel kapcsolatban picit óvatosak vagyunk, ami azt jelenti, hogy hosszú távú célokhoz képest, stratégiai célokhoz képest kevesebb részvényt tartunk. Nem adunk el minden részvényt, tehát nem abszolút alapformájában kezeljük a vegyes alapokat, hanem valamennyivel kevesebb részvényt tartunk. Egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy a piacok picit túlszaladtak, és mint hogyha csak a pozitív hírekre, az újranyitásra, a gazdaság újraindulására figyelnének, inkább arra figyelnének, hogy a költségvetés vagy a jegybankok oldaláról újabb és újabb bejelentések, támogató csomagok érkeznek, és azokra a kockázatokra, geopolitikai kockázatokra, kérdőjelekre, mint hogy mikor lesz itt vakcina, mikor lesz tömeges immunitás, mi lesz az amerikai elnök választása, mi lesz az amerikai-kínai viszonnyal, erre mint hogyha nem annyira figyelnének, ezért vagyunk óvatosabbak. A kötvények házatáján pedig azt látjuk, hogy a jegybankok azért, hogy segítsék a költségvetéseket, segítsék a kormányokat ezeknek az óriási támogató csomagoknak a finanszírozásában, értelemszerűen lehúzták a hozamokat, nagyon alacsony szintre húzták le a hozamokat, Magyarországon is és globálisan is, azt gondolom, hogy ezeként egy jó lépés, viszont ez megtakarítóként azt jelenti, hogy nagyon alacsony hozamokat lehet elérni a kötvényekkel, akár Magyarországon például egy 5 éves kötvény az 1,5% körül van, egy 10 éves kötvény 2% alatti hozammal forog. Úgyhogy ezekben mi szintén óvatosabbak vagyunk, emiatt stratégiai célhoz képest kevesebbet tartunk, és várjuk a lehetőséget arra, mind a részvény, mind a kötvény oldalon, hogy mikor tudjuk visszaépíteni a pozíciókat.
Péter, én nagyon hálás vagyok neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velünk ezt a sok hasznos információt, és kívánom, hogy a jövőben is legalább olyan jól és sikeresen kezeljétek a befektetési alapokat, mint eddig.
Így legyen, köszönöm, én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Remélem a podcastunk következő részében is hallgatnak majd bennünket.